Mik a nyugat-európai példák, hova kell eljutni, vagy hova lehet eljutni ilyen téren?
Hát a legszebb példák azok Angliában, az angol száz világban, az Amerikai Egyesült Államokban, de hát azért Franciaországban, Hollandiában, a skandináv államokban vannak, de hát Európa boldogabbik felét tényleg föl lehetne itt
sorolni. Hogy működnek ott ezek a közösségek?
Körülbelül
mitől példa ez?
Körülbelül ugyanígy, mint ahogy én most itt elmeséltem, képesek saját maguk megszerveződni, képesek saját maguk megszervezni azokat az ellátásokat vagy szolgáltatásokat, amire számukra szükség van, és ez a humán szolgáltatásoktól a szövetkezetekig terjed. Tehát nem véletlen az, hogy a szövetkezésnek Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban ilyen erős hagyományai vannak. Ez egy szép lassan kialakuló gazdasági egység, amiben Nyugat-Európában nem volt törés, nálunk viszont sajnos igen, tehát újra meg kell tanulni az embereknek a szövetkezést, ezt a gazdasági értelemben is értve, és hát hál' Istennek itt is megint úgy tűnik, hogy jó irányba haladnak a dolgok, hiszen a Országos Foglalkoztatási Közalapítvány éppen mostanság hirdeti meg a szociális gazdaság és a szövetkezetek fejlesztésére irányuló programjait, ami egy óriási lehetőség Magyarország számára is, hogy most csak ezt az egy szövetkezeti területet kiragadva elkezdjünk közeledni a nyugat-európai típusú szövetkezési típusok felé.
Az Egyesületről még annyit mindenképpen mondjunk el, hogy kik dolgoznak benne, hányan dolgoznak benne.
A munkatársaink létszáma az nem túl bő. Azt mondhatom, hogy 4 munkatársunk van, de hát emellett még 2 megbízási díjjal is dolgoznak, illetőleg hát önkéntesek is segítik a munkánkat. Maroszéki Emese, mint ahogy itt elhangzott, a önkéntes programokkal és a önkéntes központtal foglalkozik. Petői Bolya kolléganőm, ő az, aki a önkéntes programok projektmenedzselésével foglalkozik. Akkor Ábrahám Zsuzsa kolléganőm, ő a pályázati referensünk. Német Enikő az önkéntes központnak a alkalmazottja, őt lehet egyébként megtalálni az önkéntes központban reggeltől napnyugtáig, tehát amíg az önkéntes központ nyitva van, és Hegyes Anita, aki a gazdasági ügyintézőnk.
Mondták azt, hogy ötletekben nincs hiány. Milyen ötletek vannak most, amit szeretnének később megvalósítani?
Az önkéntesség területén még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk. Szeretnénk meghódítani az oktatást, a kulturális szférát, a környezetvédelmet már azért azt gondolom, hogy tudtuk motiválni arra, hogy önkéntesekkel dolgozzanak és kapcsolódjanak hozzánk. Tehát azt szeretnénk, hogyha valóban az élet minden területét le tudnánk fedni, mindenki ismerne bennünket, és szeretne önkéntesekkel dolgozni, mert gyakran az azért érzésünk, hogy már sokkal több önkéntes jelentkezik, mint ahányat el tudunk helyezni. Tehát nem az önkéntesekkel van a gond inkább, hanem a jelentkező szervezetekkel, tehát ez egy nagyon fontos feladat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az önkormányzat, a helyi és a megyei önkormányzat elfogadjon bennünket és együttműködjön velünk, tehát arra készülünk, hogy párbeszédet folytassunk velük, és nagyon fontos az, hogy nemzeti szinten is minél tevékenyebben részt vegyünk az önkéntesség népszerűsítésében, hiszen nem vagyunk egyedül, mert van egy budapesti önkéntes központ alapítvány, és rajtunk kívül még 9 önkéntes központ, tehát mi egy hálózatként működünk Magyarország területén. Az ötleteink közé tartozik az, hogy a szociális szférában minél több önkéntest képezünk arra, hogy segítőként megjelenjenek, és hát képzések, szervezetek és önkéntesek számára azért annak érdekében, hogy minél kompetensebbé váljanak.
Ugye az egy egyházi rádió biztos tudnak róla, az egyháznak milyen szerepe lehet. Egyrészt itt az önkéntesség kérdésében, másrészt a közösségépítésben, hogyha már erről is beszéltünk.
Én azt gondolom, hogy mai napig is az egyház dolgozik a legtöbb önkéntessel, erről kimutatásunk is van, és nagyon fontosnak tartom. Már a református egyházzal fölvettük a kapcsolatot, vállaltuk azt, hogy önkénteseket képzünk arra, hogy segítőként dolgozhassanak majd a továbbiakban, hiszen erre nekünk egy jó kialakult programunk van, az úgynevezett kapu program, ami Angliából indult el, és Békés Csabai Bétel alapítványon keresztül tanultuk ezt, meg is alkalmazzuk, és én úgy gondolom, hogy mi nyitottak vagyunk bármilyen típusú együttműködésre, hogyha szükség van ránk.
Közösségépítésben egyház szerepe?
Ebben is, tehát a közösségfejlesztéshez nagyon szorosan tudnak kapcsolódni az egyházak, sőt, hát az egyházak nagyon régóta tulajdonképpen közösségfejlesztéssel foglalkoznak. Nyilvánvalóan a maguk berkein belül, tehát nagyon sok ilyen jó példát találhatunk. A céljainkkal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy igazából most a legfontosabb célunk az, hogy létrehozzunk egy olyan regionális képzőközpontot, amelyben az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület az önkéntessége, a közösségfejlesztéssel, az állampolgári részvétel és a demokratikus technikáknak a népszerűsítésével és növelésével egy ilyen régiós központtá váljon.
Meg lehet majd tanulni ezeket, ugye a tapasztalatok átadásával.
Így van, és az elkövetkezendő időszakban pályázataink is erre fognak irányulni, mind a régióban, mind pedig ágazati szinten, hogy ezt a régiós központot létrehozzuk.
Mennyire van szükség tényleg növelni tulajdonképpen azoknak a számát, akik ebben a dologban tevékenykednek? Mennyire van még szükség ilyen szakemberekre?
Nem csak, hogy szakemberekre van szükség, vagy legalábbis nem ez az első, hogy szakemberekre van szükség, hanem éppen a korábban beszéltünk arról, hogy mennyire gyenge a civil társadalom. Éppen ezért van szükség létrehozni ilyen központokat, hogy erősítse a civil társadalmat és a civil szervezeteket, hogy minél több öntudatos, saját maga felelősségét felismerő és a közügyekért tenni kész állampolgár legyen ebben a régióban, meg ebben az egész országban. Ez fogja előre vinni az országot. Egyébként különféle kutatások, különösen társadalmi tőkével foglalkozó kutatások kimutatták azt, hogy nem véletlenül alakultak ki Európában az erős gazdasági régiók. Ennek mindennek az alapja az erős civil társadalom, az erős magas társadalmi tőkeindex és a magas bizalomindex. Ez a három, ez együtt jár. Tehát, hogyha Magyarországon is sikerül megerősíteni ezt a három tényezőt, ami nem más, mint a civil társadalom, akkor biztos, hogy a országnak és a magyar társadalomnak lesz jövője.
Hivatalból is nyilván optimistának kell lenniük, de ha most nézzük a realitásokat, akkor mennyire lehetünk optimisták?
Én abszolút optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy olyan lehetőségek vannak a kezünkben, ötleteink vannak hozzá, és most nem csak saját magunkra gondolok, hanem ha szétnézek, tehát a régióban vagy egész Magyarországon nagyon sok ötlet van, nagyon sokan akarnak tenni és csinálni a saját dolgaik, a saját környezetük érdekében, úgyhogy ez engem határozott optimizmussal tölt el.
Az én lelkesedésemet a folyamatosan jelentkező önkéntesek tartják fönt, és azt gondolom, hogy amíg őértük dolgozom, és van, akiért, addig tényleg optimista lehetek.
Az uniós csatlakozás sokat lendíthet ezen, hogy most már tényleg az unió tagjai vagyunk?
Azt mondom, hogy ezen nagyon sokat lendített már is, és még többet lendíthet. Az Európai Uniós tagság nélkül nem lett volna erre lehetőségünk.